Isten igéjét olvasom a Timóteushoz írt első levélből, a Timóteushoz írt első levélnek a harmadik részéből, a 8. versről a 13. versig. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen. Nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeszakaszunkra első hallásra sokféleképpen reagálhatunk. Első látásra arról van szó, hogy Pál további tanácsokat ad Timóteusnak a gyülekezeti tisztségekkel kapcsolatban. Az előző, múlt heti igeszakaszunkban a püspökökkel kapcsolatban szólalt meg, és fogalmazta meg azt, hogy ki az, aki alkalmas a püspöki tisztség betöltésére. A mai igeszakaszunkban pedig halad tovább, és a diakónusokról beszél. És lehet, hogy elsőre ezt a témát nagyon távolinak érezzük magunktól. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez engem nem érint, mert én nem vagyok diakónus. Talán felismerül bennünk az a kérdés, hogy miért beszélünk egyáltalán erről egy istentiszteleten, miért nem csak a diakónusokat felkészítő alkalmakon beszélünk erről. Ha nem vagy diakónus, ha nem a diakóniai szolgálattal foglalkozol, akkor lehet, hogy távolinak érzed magadtól ezt az ige szakaszt, és lehet, hogy egy kicsit unalmasnak is tartod. Ha otthon olvassuk a csendességünkben, akkor lehet, hogy így gyorsan áthaladunk rajta, átfutunk, keressünk valamit inkább, ami szól, ami megérint. De egy másik reakció is elképzelhető. Lehet, hogy inkább fellélegzel. És azt mondod, hogy hú, de jó, hogy ma nem rólam lesz szó. Hiszen előttünk van egy komoly kritériumrendszer. De legalább nem rólam lesz szó. Legalább nem nekem szab kritériumokat. Beszélhetünk róla, bólogatsz is, mert fontosnak tartod, hogy hát igen, bizony egy diakónus az ilyen legyen. Szóval lehet, hogy unalmasnak tartod, az is lehet, hogy megnyugtató a számodra, de igazából mind a kettő abból az érzésből ered, hogy ez engem nem érint. Fontos viszont feltennünk azt a kérdést, hogy biztos-e az, hogy első olvasásra, vagy első hallásra jól értjük ezt az ige szakaszt? Kicsodák a diakónusok? És biztos-e az, hogy ugyanabban az értelemben használjuk ma is, mint ahogy ezt Pál használta? A diakónus szavunkról azt tudhatjuk, hogy a diakonosz görög szónak a magyarosított verziója. Viszont ezt a szót le is fordíthatjuk magyarra, és akkor szolgát jelent. De nem a társadalmi státusza szerinti szolgát, mert arra egy másik kifejezés van a görögben, hanem azt a szemét jelenti a diakonosz, aki szolgálatot végez. Jelentheti például a felszolgálást, az asztal körüli szolgálatot, az ételnek az elkészítését és annak a felszolgálását. De jelentheti a szeretett szolgálatot is, ahogy a leginkább szoktuk használni. Tehát azt, amikor a szívünkön viseljük a rászorulóknak a sorsát, odafigyelünk arra, hogy ki az, akinek szüksége van a segítségre, és odafordulunk hozzá, segítünk neki, és a támaszuk leszünk. de ugyanígy jelentheti a gyülekezeti szolgálatot is. Azt, amikor a gyülekezetben a kegyelmi ajándékaink szerint szolgálunk. Így pedig láthatjuk azt, hogy sokkal bővebb körrel van dolgunk. Nem csak azokról van szó, akik a mai értelemben vett diakóniai szolgálatot végzik, hanem minden gyülekezeti szolgálatról és minden gyülekezeti szolgálatot végzőről. Pál tehát az előző szakaszban a püspökökről beszélt, akik az első században jelenthették a mai értelemben vett lelkipásztorokat és presbitereket. Tehát a gyülekezetnek az elöljáróit. Azok, akik vezették, kormányozták a gyülekezetet és végezték a tanítást. És ezután most, a mai szakaszunkban rátér mindenki másra, aki gyülekezeti szolgálatot végez. Úgy is fordíthatnánk a kezdő versünket, a 8. verset, hogy ugyanígy a szolgálók is tiszteletre méltók legyenek. Sokkal bővebbé válik a megszólított köre. Így már érezhetjük, hogy minket is érinthet. És a gyülekezetünkről azt mondhatjuk el, hogy rengeteg szolgálati terület van, rengeteg szolgálatot végző taggal. Ott van például a házigazda szolgálat, akik otthonosabbá és befogadóbbá teszik az Isten tiszteleti alkalmainkat. Aztán ott vannak az úrvacsorai alkalmakat előkészítők, akik lehetővé teszik azt, hogy rendszeresen éljünk a kenyérrel és a borral, rendszeresen emlékezzünk arra, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. És ott vannak a dicsőítők és a stúdiósok is, akik vezetnek bennünket Isten magasztalásában, és megteremtik annak a hátterét, hogy közösen az Isten tiszteleti alkalmainkon dicsérhessük Istent. Ott van a diakóniai szolgálat is, akik odafigyelnek a segítségre szorulókra, oda mennek hozzájuk, oda lépnek és segítenek. És ott van a gyermekszolgálat, az ifi szolgálat, a kafé, hogy a fiatal generáció is megtapasztalhassa Isten szeretetét. Ezen kívül pedig még rengeteg más szolgálat van, rengeteg csoport és kör működik a gyülekezetünkben. Ott van a házaskör, a babamama, a női és férfi kör, a nyugdíjas klub, a házi csoportok és a különböző kurzusok. És mindenhol, mindegyikben rengeteg szolgálatot végző gyülekezeti tag. Így most már azt gondolom, hogy érdekesebb az ige szakaszunk. Érezzük azt, hogy szól a gyülekezetünkről, érezzük azt, hogy szól rólunk. De az is lehet, hogy éppen ezért nyugtalanítóbb is, hiszen egy kritériumrendszerrel találkozunk. És lehet, hogy vitatkozni is kezdünk ezzel az ige szakasszal. Pontosan ezért kritériumokat szab a szolgálóknak. Lehet, hogy túl szigorúnak érezzük, és azt kérdezzük, hogy hát miért nem szolgálhat mindenki? Hiszen az lenne a szép, hogyha mindenki bekapcsolódna, hogyha mindenki részt venne. És azt gondolom, hogy ezzel nem is kell vitatkoznunk. Szerintem Pál apostol sem vitatkozna ezzel. Valóban az a szép, az az igazi, hogyha mindenki bekapcsolódik, de Pál kijelöl egy határt is. Azt mondja, hogy nem bármi áron. És hogy Pál miért jelöli ki ezt a határt, azt akkor érthetjük meg igazán, hogyha megértjük azt, hogy mi történt az efézusi gyülekezetben. Miért írja Pál ezt Timóteusnak? Mit kell ott elvégeznie ebben a gyülekezetben? Azt látjuk Efézusban, hogy ahogy nagyon sok új szövetségi gyülekezetben tévtanítások terjedtek el. Hallunk például a nemzetség táblázatoknak a vég nélküli elemzéséről, valamilyen vénasszonyos mesékről is, de bizonyos ételeknek és valamiért a házasságnak a tiltásáról is. Ráadásul olyanok hirdetik ezeket a tanokat, akik fontos tisztségeket töltenek be a gyülekezetben. Presbiterekről, püspökökről és szolgálókról van szó. Közülük kezdték el néhányan terjeszteni a gyülekezetben ezeket a tanításokat. És nem csak a tanításukban tértek el az evangéliumtól, hanem az életvitelükben is. Azt olvassuk róluk például a levélnek az elején, hogy tanítók akarnak lenni, pedig nem értik, amit beszélnek. Nem azért akarnak tanítók lenni, mert van egy fontos üzenetük, amit át akarnak adni, hanem önmagáért. Szeretnének a szolgálatért, a szolgálatban tekintélyt és hatalmat kapni. Aztán a levél végén azt olvassuk róluk, hogy a kegyességet a nyerészkedésnek az eszközének tekintik. Azaz hajtja őket a meggazdagodásnak a vágya, és valamilyen módon a szolgálatból szeretnének meggazdagodni. A Timóteushoz írt második levélben pedig azt is olvashatjuk róluk, hogy házról házra járnak, és kihasználják az asszonykáknak a vágyaikat. Látjuk azt, hogy nem jó motivációk hajtják őket. A tevékenység az egész gyülekezetben zülléshez, vitákhoz és szakadáshoz vezettek. És ezek az emberek fontos tisztséget töltöttek be a gyülekezetben. Így aztán a tevékenységüknek nem csak az a súlya, hogy ők maguk elhagyják az evangéliumot, hogy ők maguk letérnek az evangéliumi útról, hanem az is, hogy magukkal rántják az egész gyülekezetet. Hiszen aki tisztséget tölt be, aki szolgál, az hatással van azokra, akik felé szolgál. Nem csak ők térnek le, hanem letérítik a gyülekezetet. Ez a súlya annak, hogy ki az, aki szolgál, és ki az, aki nem. És bizony ez egy kemény súly, egy nehéz súly, nehéz ezt elhordozni, ezzel szembesülni. De mégis ez a tétje annak, hogy aki szolgál, az milyen életet él. Nem csak rólunk van szó, nem csak az én saját életemről, hanem mindazokról, akik felé szolgálok, és végső soron a gyülekezetről. Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy mégis akkor ki az, aki marad? Ki az, aki szolgáljon? Marad-e valaki, akit felhatalmaz az igénk? A szakaszunknak a kulcs gondolata, az a 9. versben hangzik el, ott azt olvassuk, hogy olyanok szolgáljanak, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. És a hit titka az itt az evangéliumot jelenti. Tehát azok szolgáljanak, akik hisznek az evangéliumban, akiknek a lelkiismeretét is az evangélium hatja át. És éppen ezért a tetteikben is ez megjelenik. De belülről kifelé halad. A lényeg az, hogy mi van a szívünkben. A lényeg az, hogy aki szolgál, annak a szívében az evangélium legyen, mert hogyha az ott van, akkor az onnan kiindulva a lelkiismeretét is áthatja, és megjelenik a tetteiben. Tehát az szolgáljon, aki átélte, hogy az evangélium az megváltoztatja az életét, hogy mindent felülír Isten kegyelme, Jézus helyettünk bemutatott áldozata, és Istennek az újjáteremtő munkája. Mert ha ez ott van a szívünkben, akkor belülről kifelé haladunk. Akkor áthatja a lelkiismeretünket is, és megjelenik gyümölcsként a tetteinkben is. Megjelennek azok a gyümölcsök, amikről itt Pál ír, hogyha ebben újra és újra megmaradunk, hogyha megújulunk benne, akkor nem leszünk kétszínűek, ha ott dobog bennünk az evangélium. Vagy nem leszünk kicsapongóak, Mértéket tudunk tartani a beszédben, mértéket tudunk tartani az alkoholban, mértéket tudunk tartani az anyagiakban. Akkor, hogyha az evangélium megújul a szívünkben. Mert hogy sajnos ez nem egy állandó dolog. Befogadtuk, de megkophat. És hogyha megkopik, akkor annak a gyümölcse is megjelennek. Ezért újra és újra vissza kell térnünk az evangéliumhoz. Újra és újra át kell, hogy éljük, át kell, hogy mosson. Mert akkor megújulunk benne. És az, hogy ezek a gyümölcsök megvannak-e az életünkben, azt a családi életünk mutatja meg a legjobban. Ezért beszél Pál a családi életnek a fontosságáról, a házasságról, a házassági hűségről, a harmonikus családi működésről, a szeretettel teli gyermeknevelésről. Azért, mert a családban mutatkozik meg a leginkább, hogy kik vagyunk. Nem a munkahelyünkön, nem is a gyülekezetben, mert ott ideig óráig tudunk mások lenni. És talán mi is azt hiszük magunkról, hogy hát én ilyen vagyok. Ezért nagyon fontos az, hogy ránézzünk a családunkra, a családi életünkre is, és megvizsgáljuk azt, hogy abban hogyan vagyunk jelen. Mert súlya van annak, hogy milyen életet élünk. Mert ahogy mondtuk, a szolgálatnak az a tétje, hogy mi történik a gyülekezettel, hogy milyen hatással vagyok rá. Hogyha az evangélium van a szívemben, akkor az olyan kihatással lesz, akkor ezt közvetítem az emberek felé. De mire hív akkor bennünket ez az ige szakasz? Mire hívnak bennünket ezek a kemény kritériumok? Azt gondolom, hogy egyrészt hív hálaadásra. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy látom azt, hogy hisztek az evangéliumban, látom ennek a gyümölcseit, látom azt is, ahogyan ez sóként és világosságként hat a közösségre és a közösségekre. Szóval ezért hálát adhatunk. És ez Istennek a dicsőítésére is hív bennünket, mert amikor ez megvalósul, akkor az csak Istennek köszönhető. Istennek az ajándéka. Isten ajándéka a hitünk, Isten ajándéka a megszentelődésünk, és Isten ajándéka az is, hogyha áldás van a szolgálatunkon. De amellett, hogy hív hálaadásra és dicsőítésre, amellett persze őszintének is kell lennünk, és ahogy mondtam, az evangélium sajnos időről időre megkophat a szívünkben, megkopik a szívünkben, és akkor elbukunk. Ha pedig most úgy vagy jelen, hogy ezt érzed, hogy ezt hozza elő benned ez az ige szakasz, akkor lehet, hogy arra gondolsz, hogy igazából most már nincs kedvem bekapcsolódni a szolgálatba. Lehet, hogy elsőre elbizonytalanodsz benne. Ha benne vagy, akkor azon gondolkodsz, hogy itt van a helyem. Ha be akartál lépni, akkor sokkal óvatosabb vagy. De vajon, hogyha megkopod bennünk az evangélium, akkor arra hív bennünket ez az ige szakasz, hogy bizonytalanodjunk el, vagy lépjünk ki? Egyáltalán nem. Nem erre hív, nem erre szólít bennünket Isten, hanem arra, hogy tartsunk bűnbánatot. Arra hív, hogy vigyük Isten elé azt, amiben vagyunk. Mert Isten nem azt szeretné, hogy kevesen szolgáljanak, vagy hogy senki se szolgáljon. Hogyha ezeket pipálgatnánk, akkor tényleg nem maradna senki. Akkor mindenkinek el kéne bizonytalanodnia, és mindenkinek ki kéne lépnie. De Isten nem ezt szeretné. Hanem Isten azt szeretné, hogy mindenki szolgáljon, de megújult szívvel, és megújult élettel. Ezért arra hív bennünket, hogy ilyenkor vigyük oda Isten elé azt, amikor mi nem voltunk tiszteletre méltóak. Azt, amikor mi kétszínűek voltunk, vagy pletykáltunk. Azt, amikor nem tudtunk mértéket tartani, vagy a szolgálatunk közbe bálványimádásba estünk, akár a pénznek a bálványimádásába, vagy hatalmat, elismerést akartunk, szerelmet akartunk, bármi mást. Ha az történt velünk, ami az efézusi tévtanítókkal, hogy ők is valami mást kerestek a szolgálatban, nem Jézust és nem a másik embert. Vagy hogyha az történt velünk, mint a Zebedeus fiaival, amit a lekcióban olvastunk, hogy ők is hatalmat, tekintélyt és dicsőséget akartak a szolgálatért cserébe. Vigyük oda Isten elé, és tegyük le hozzá. És közben pedig tekintsünk Jézusra, akinek a szolgálata teljesen önzetlen volt, aki értünk szolgált, akiről szintén a Márk evangéliumában olvastuk, hogy ő azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Azért jött Jézus, hogy ő szolgáljon, pedig ő a világnak az ura. Hatalma van mennyen és földön. Jogos lett volna azért jönnie, hogy neki szolgáljanak. De ő mégis azt mondja, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja értünk váltságul. Ezért, hogyha hozzá megyünk, akkor nála kegyelmet kapunk és új életet. Elengedi a bűneinket, elengedi a bálványimádásunkat, elengedi azokat a bűneinket is, amit a szolgálat közben követünk el. És olyan szívet ad, ami csak róla szól, ami csak őt imádja. Hogyha oda megyünk hozzá, és megnyitjuk magunkat előtte, akkor ő ezt megcselekszi, mert ő szeretné ezt megcselekedni. És aztán az ige szakaszunknak a végén pedig olvasunk egy ígéretet is. Azt olvassuk, hogy akik így szolgálnak, ezzel a lelkülettel, ezzel az életvitellel, akik újra és újra visszatérnek Jézus Krisztushoz, azok aztán nagy bátorságot nyernek arra, hogy hirdessék őt. Ez azt jelenti, hogy akik ezt újra és újra átélik, azok tudnak igazán hitelesen beszélni Jézusról. És azt is jelenti ez a vers, hogy azok, akik így szolgálnak, azoknak a hitük megerősödik és elmélyül Jézusban akkor, amikor szolgálnak. Erősebb lesz vele a kapcsolatuk. Hogyha így teszel, akkor az visszaépít és visszatölt. Nem csak másokat építesz vele, de a te hited is növekszik. Közben pedig a gyülekezet megmarad az evangéliumi úton. Betölti a küldetését. Só és világosság lesz a lakótelepen, a városban és az országban. Ezért aztán házigazdák, úrvacsorát előkészítők, stúdiósok és dicsőítők, diakónusok, gyermekekkel és ifisekkel foglalkozók, csoportvezetők és minden szolgáló. Erre hív bennünket Isten, hogy legyünk só és világosság, hogy hirdessük és éljük az evangéliumot. De Isten először rajtunk kezdi el, bennünk végzi el. Amen.
Imádkozzunk. Dicsérünk téged, mennyei atyánk, áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hívunk téged, Szentlélek Isten, mindazt, amit elkezdtél az életünkben munkálni, azt te vidd tovább, te bontakoztasd ki. Áldunk azért, hogy te vagy az, aki megmosod a szívünket, aki újjá teremtett. Adj nekünk alázatot, hogy oda tudjuk szánni magunkat a te szolgálatodra. Újíts meg egy-egy szolgálatban, amiben éppen vagyunk, vagy hívj el egy szolgálatra, ahol te szeretnél bennünket látni. Szeretnénk növekedni, tanulni, hogy hogyan kell téged szolgálni, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy elénk adtad Jézus Krisztust, aki önmagát feláldozva adta odaértünk az életét. Mutasd meg nekünk, hogy mit jelent a kereszt titkára, a keresztre nézve szolgálni, szeretni, tenni, élni. Gyógyítsd az életünket, a családi életünket, a közösségi életünket. Hadd legyünk jó illat a családjainkban, a gyülekezetünkben, a lakótelepünkön, a városunkban, az országunkban. Téged szeretnénk felmutatni, te rád szeretnénk mutatni. Téged akarunk magasztalni, hiszen egyedül te vagy rám méltó, hogy imádjon a szívünk, hogy magasztaljon az életünk, hogy érted égjen el az életünk. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, a gyülekezetünkben, vagy a lakótelepünkön, városunkban, országunkban, akik betegség terhét hordozzák, akik a gyász fájdalmát és a halál valóságát élték át és tapasztalták meg az elmúlt hetekben. Szentlélek, vigasztald őket, állj meg szívük ajtaja előtt, az élő reménységet, a feltámadást örömét pecsételd el szívükbe. Könyörgünk azokért, akik a járványhelyzetben szolgálnak, fronton vannak. Adj nekik erőt, bölcsességet, tisztánlátást. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy ebben a helyzetben mutasd meg nekünk, hogy te vagy az, aki nem változol, kiben nincsen változásnak árnyéka se. Te állandó vagy, állandóan elérhető és segítségű hívható, mikor körülöttünk minden változik, minden bizonytalan. Te vagy a mi menedékünk. Növeld a hitünket, a bizalmunkat benned. Jézus Krisztusért hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.